akarunk róla. Első problémánk rögtön az, hogy nem Sambala, hanem Sambala, de nem baj. Tehát ez ugye az első olyan probléma, amit már tibetiek félreírtak, hogy a szanszkritul Sambala, vagy máshol Samabalának is nevezik Sambala. A jelentés az is mindenféle elképzelések vannak, ahol mindesetre ez egy terület. Tehát amikor a Sambala harcos ösvényről beszélünk, akkor először azt kell definiálnunk, mi az, hogy Sambala, mi az, hogy Sambalai, és mi az, hogy harcos, és mi az, hogy ösvény, és akkor nagyjából képben leszünk ezügyben. Ebből először kezdjük az első szónál, mi az, hogy Sambala. A Sambala az egy királyság. A különféle írások különféle módon beszélnek erről a királyságról. Vannak, akik úgy gondolják, hogy itt van a Földön, vannak, akik úgy gondolják, hogy itt van a Földön, de nem látható, vannak, akik úgy gondolják, hogy nincs itt a Földön, de látható, és vannak, akik úgy gondolják, hogy nincs itt a Földön, de nem látható. Ezek közül én a nincs itt a Földön, de látható verziót fogadom el a négyből, és akkor azt mindjárt meg is látjuk, hogy miért. Akik azt mondják, hogy itt van a Földön, azok azt mondják, hogy három mitikus birodalomról beszélnek a szövegek, a tanításokban ugye a különféle leszármazási vonalak, az egyik az Tazik, a másik Sambala, és a harmadik Oddiana. Ezek különféle tantráknak, az ilyen misztikus tanításoknak, látomásos tanításoknak a forrásai. Azt kell tudni, hogy ezek a területek, ezek arról voltak híresek, hogy a nem csak a buddhizmusnak, hanem a hindu tanítások jó részének is, de a buddhizmusban ez nagyon fontos. Ezen területekről származnak azok a tanítások, amiket a Buddha nem a saját szavával adott át, hanem úgynevezett látomásos formában jelenített meg, hogy ezek olyan tanítások, amiket tantráknak nevezünk, amelyek is majd részletesebben szól egy Sambala kapcsán, melynek az a lényege, hogy az ember nem az okokat, hanem az eredményeket gyakorolja, tehát nem tisztuló ösvényt jár, hanem megpróbálja rögtön a megvilágosodott állapotot gyakorolni. Ezért ezeket a földeket ilyen szent helyeknek tekintették, és a mai állás szerint Sambalát azt Pakisztánnal azonosították be, Oddiánát Afganisztánnal azonosították be, és Tadzsik földjét Tadzsikisztánnal. Sambalából ered a Kála Csakra tantra, Oddiánából ered az összes többi tantra, és Tadzsikisztánból, vagy Tazik földjéről erednek az Anujoga tantrák, most már mindent tudtok, viszont látásra kész. Tehát ott ezeken a helyeken voltak találhatók azok a mesterek, akiken keresztül tulajdonképpen ezekben a tantrákban, vagy ennek a tantráknak a látomásaiban, tanításaiban részesülni lehetett. Később ezeket lefordítják tibetire is, meg lefordítják más nyelvekre is, és lefordítják szanszkritra is, de azt tudni kell, hogy azok a tantrák, amiket ilyen módon szövegekként ma találunk, mint Kála Csakra tantra például, ha már Sambalánál tartunk, ezek látomásos tanításoknak az emberi nyelvre lefordított szövegei. Tehát tulajdonképpen nem tantrák, hanem a tantrának a leírásai emberi nyelven, és ugyanis mi, hétköznapi emberek nem nagyon képesek ezekkel a tudott tartományokkal kapcsolatban kerülni, úgyhogy ezért a tantrák lényegében olyan rendszerek, amelyek révén, aki azt gyakorolja, az imitálja, mintha kapcsolatba kerülne ezekkel, és egyszer csak sikerül is neki. Tehát ezekben a tantrikus szövegekben találjuk meg ezeket a úgynevezett mitikus földeket, a tiszta földeknek is nevezik, tehát Tazi, Sambala, vagy Sambala, rendesen szeretnénk, és Oddiana. Úgyhogy Pakisztánnal azonosítják, és az az érdekesség, hogy minden három terület az iszlám hódításnak az áldozatává esett, és valóban azt lehet tudni, hogy nagyon komoly mesterek laktak ezeken a területeken, tehát ugye Közép-Ázsiának a térségében, és mindenki tudta, hogy egy hagyományvonalat vagy egy tanítás azt úgy lehet eltüntetni, hogyha a legszentebb helyeket kell vagy átépíteni, ahogy ez Magyarországon is történt, tehát a szent helyekre mondjuk templomokat kell építeni, és akkor ott mindjárt az erő az más irányba fordul, vagy pedig lerombolni, és akkor az erő az romboló módon jelenik meg. Tehát az, ugye ezek a szent helyek, ezek olyanok, mint az akupunktúrás pontok a testen, és hogyha az ember jól használja, akkor az pozitív irányban, mivel ha nem jól, akkor az negatív irányban, tehát romboló lesz. Úgyhogy voltak olyan szobrok, például Vajrasattva szobra, ami Vajrasattva tantráival állt kapcsolatban, tehát úgy hívják, hogy fizikai támaszként szolgálta arra, hogyha valaki ott meditál, vagy álmodik, akkor ilyen magasabb tanításokkal kerülhet kapcsolatba. Amikor ezeket lerombolják, akkor vége. Olyan, mintha töröltük volna a mobil számot. Nem tudjuk fölvinni többet, tehát nincs lehetőség. Úgyhogy ezek nagy részét ezt lerombolták, és máig is azt lehet látni, hogy ezeken a területeken ugye kering az energia gazdátlanul, és ugye ezek a szent szobrok, kristály szobrok és egyébek, ezek nincsenek, tehát a vége egészen. Úgyhogy itt ugye merül fel a kérdés, hogy akkor most mi a helyzet? Tehát, hogyha itt volt a Földön, mondjuk Shambhala, akkor most hogy jött az iszlám hódításnál, ezek a területek, ezek elvesztették a ilyen funkciójukat, egyébként nagyon-nagyon sok romot fedeztek fel, akkor most mi a helyzet? Ugye a következő, hogy akkor mintikus birodalom, tehát a tudatunk mélyére ejtezik. Hát ez egy nagyon szép mondat, mindenkinek a tudata mélyén, ez is igaz, hogyha szimbolikus értelemben nézzük, hogy hogy néz ki egy tiszta föld, akkor nyilván van a mi állapotunk, ami egy nem éppen tiszta tudatállapot, ehhez képest a meditatív állapot, ami tiszta állapot, akkor nyilvánvalóan Shambhala ennek tudható be. Azonban azóta is, mióta Kálacsakra tantra, Shambhalából eredő fő tantra az megjelent 1900-es években Indiában, azóta nagyon sok mesternek sikerült valamilyen módon a Shambhalával kapcsolatba kerülnie, és ahhoz, hogy egy picit így világosabb képünk lehessen, én a Kamtrű Rinpoche-nak a Shambhalai utazásának a történetét hoztam el, de csak akkor fogom elmenni, hogyha érdekel. Ha nem érdekel, akkor nem. Érdektelenségbe fulladt, úgyhogy nem. Az érdekessége az egész történetnek, hogy 16 éves volt a Kamtrű Rinpoche, egy elképesztő méret, vagy elképesztő tulpú, ami azt mondja, hogy visszaszületett lény a Kamtrű Rinpoche, és gyerekkorában nagyon komoly mentális problémái voltak, nem tudtak vele mit csinálni, mint hogy a gyereknevelésnek a szabálya, ha nem tud az ember a gyerekével mit csinálni, akkor ki kell tenni a természetben. Tehát kitették elvonulásba. Nyilvánvalóan nála azért ez egy picit spirituálisabb módon történt, mert a mesterét, a Jamgyal Kyentse Csoki Lodről kérdezték meg, vagy kérték meg, hogy végezzen mót, tehát jóslást, hogy hogyan lehet gyógyítani a kis tulpúnak a problémáját. Néha ezek a visszaszületett lámák, ezek nagyon sajátos problémáktól szenvednek, mert hogy nagyon erőteljes tudati működésük van, és ez gyerekkorban néha úgy jelenik meg, hogy borzasztó rosszak, vagy tulajdonképpen nagyon idegesek, tűrhamaik vannak, meg egyebek. Tehát mondjuk a Dalai Láma esetében ez mostani nem ilyen volt, tehát általában egy kis aranyos rendes gyerek, de nagyon sok esetben ez nem így van. Tehát a Kamtrű Rinpoche-t kitették, mert a jóslatból az jött ki, hogy Padmasambhava mantráját kell 400 000-szer elismételnie, de annyira rossz gyerek volt, hogy nem ment neki, de azért belekezdett. És az elvonulásban, ami egy szent helyen volt, Tibetben, Kelet-Tibetben, 16 éves volt, ez körülbelül hát, hogy az 50-es évek környékén lehetett, ugye körülbelül a kínai térnyerések időszaká előtt volt még éppen, akkor volt neki a következő álma. Az álmában egy fantasztikus hölgy jelent meg, a barlangban, ahol meditált, és hát természetesen Kamtrű Rinpoche, mivel férfi volt talpig, 16 évesen rögtön beleszeretett a hölgybe, mert annyira lenyűgözte őt a hölgynek a ragyogása, a nőiessége és egyebek, és akkor próbálkozott mindenféle módon hozzá közeledni, és az első ugye recsentő dolga az volt, hogy a hölgy az azt mondta, hogy bátyám, és közben ő ki is dugott, hogy hát hogy akkor miért vagyok én a te bátyám, meg egyebek. És akkor a hölgy, hogy kicsit meggyőzze arról, hogy kicsit vegye észre magát, hogy felmutatta a kezét és a lábán lévő szemeket, hogy én nem az vagyok, én nem ember vagyok, tehát hagyd már abba ezt a hülyeséget. És akkor abból ismerhette volna föl, vagy fölismerte volna, hogy a fehértár, ugye a fehértár a megnyilvános az, akinek ugye 7 szeme van, tehát 2, 4, 6 és a 7. a 3. szeme. De őt ez különösebben nem hatotta meg, de továbbra is próbálkozott. És akkor azt kérdezte a Kamtrű Rinpoche-től a hölgy, hogy lenne-e kedved Shambhalába utazni. És akkor mondta a Kamtrű Rinpoche, hogy hát ez lehetetlen, tehát oda nem lehet csak úgy elutazni. Mondta a hölgy, hogy semmi sem lehetetlen, úgyhogy ilyen fehér, ilyen valamire, ilyen szőnyegszerűségre ültek föl. És akkor elindult ugye az utazás, csak a Kamtrű Rinpoche ugye azért nem nagyon tudta figyelni a tájat, mert hogy teljesen oda volt a hölgytől, és de azért a hölgy mindig megmutat, hogy éppen merre felé repülnek. És azt írja a Country Rinpoche, hogy nagyon sokszor járt ő már New Yorkba, de hogy ahogy repültek és ahogy a tájnak a váltakozását tapasztalta, tehát hogy elrepült Lhasa fölött, aztán megmutat a Kailas hegyet, és onnantól kezdve nem ismerte föl a hegyeket, amerre repülnek. Azt mondta, hogy 9-szer gyorsabban repültek, mint a repülő. Tehát hogyha mondja, hogy ha most össze kéne hasonlítani, tehát akkor azt lehet mondani, hogy 9000 km per órában és amilyen sebességgel mentek el, ugye húztak el a területek fölött. És hát elég hosszú volt a repülőút, és aztán egyszer csak ugye a Kailas hegytől már nem tudta követni, hogy merre vannak a merre meddig, mert ugye havas hegycsúcsok voltak, és nagyon-nagyon nagy sivatagon repültek át éjszakra. De tudjuk, hogy ott már nem nagyon van sivatag. És akkor egyszer csak kezdte kibontakozni ilyen gyűrűszerű, ilyen olyan hegyeket látott fölülről, amelyek olyanok voltak, mint a Lotusnak a szirma, és 32 ilyen nagy kör volt, ami mondta, hogy azért érdekes, mert a Kálacsokra hagyományban 8-at írnak le, hogy 8 ilyen nagy kör van, az ő ilyen panorámban látványában 32 volt, és úgyse láttam szemüveg nélkül, de egyébként nincs itt szemüvegen, és ez különben nem is az alap. De az. Szóval, hogy hatalmas méretű városrendszer látott, és a hölgy elmondta, hogy 32-szer 900 városról van szó, és ezek a városok, ezek körülbelül New York méretűek. Tehát nála többször jött el ez a New York, hogy példa, hogy ez repülő sebessége, meg a városnak a mérete kapcsán is. Tehát azt mondja, hogy a 32 ilyen régióban, ami ezben az országban volt, 1034 városon, tehát ilyen város mandalák vannak tulajdonképpen. És azt mondja, hogy mindegyik az nagyon nagy város, tehát ilyen milliós város, sokról van szó, és összesen tehát 921.600 városnak a rendszere ez. Tehát közel 1 millió városról van szó. Na hát innen kezdve az ember kezdte gyanakodni, hogy ez nem tudati birodalom, meg nem a Földön van, hanem ez egy másik hely. Úgyhogy ezeket a városokat ők fölülről megnézték, tehát ugye látta ezeket a városokat, és aztán megérkeztek Kálapába. A Kálapa az a Sambalának a fővárosa. És ugye ennek az egész ilyen 32 ilyen régióból álló hatalmas nagy országnak az a közepén van, és ott le van ilyen hegyláncok veszik körül. És azt mondta, hogy ahol ők megérkeztek, az közel volt ugye magához a Kálacsakra templomhoz, és kínai, nepál, tehát olyan házak voltak, több emeletes házakat látott, amelyek pagodás tetejük volt. És leírja még azt is, hogy milyen díszeik voltak, és ami számára ugye megdöbbentő volt az az, hogy azt látta, hogy az emberek mérhetetlen nyugodtak. Tehát, hogy nagyon nagy ilyen harmóniában vannak egymással, és hogy nem csak emberi lények voltak, hanem egész különleges lények voltak ott, hogy így mondhatnám, hogy gandarvák vagy egyebek, de hogy nem tudja, hogy milyen típusú lények, nem emberi lények voltak, és látott olyan házakat is, amik fényből voltak, ilyen átlátszó, fényszerű házak, fényszerű lények is, hogy jöttek, mentek. És akkor megérkeztek Kálapába, és ami a főváros, és fogadta őt az akkori Sambalának a királya, aki majd ez a Kálacsokra tantrából kiderült, a 17. volt a Kulikáknak a sorában, és akkor még egy évvel idősebb volt, mint ő, tehát ilyen 17 éves. És amikor ő belépett abba a terembe, ahol a maga király ült, akkor meditált éppen a király, fiatal volt, és hogy egyszerűen nem tudott ránézni, a ragyogó fénye volt, és aztán egyszer csak úgy elhalványult a fény, és kibontakozott belőle. És akkor ott ilyen gondolatközlésekben mentek ilyen mindenféle információcserekben, és ő megkérdezte ettől a fehér tára megnyilvánulás hölgytől, hogy aki egyébként elmondta, hogy valamelyik másik korábbi életében ő milyen templomot ott épített, meg ő abban benne volt, csak nem vette észre, én voltam az a nő, aki papara-para. Ezek mindig ilyen nagyon jó történetek, illetve ilyen élvezettel olvassa őket. Mindig utólag terül ki, hogy miről maradt le az ember, és mire a mi történésünkhöz tartozik. És akkor ott ő megkérdezte azt, hogy ugye a Sambala legendákban az van, hogy itt majd lesz, vagy proféciákban, hogy lesz itt majd egy háború, ami a hitetlenek és a hívők között lesz, és akkor a Sambala az beavatkozik. Tehát ugye ez a buddhizmusnak az a egyik olyan proféta, vagy a jövőről szóló jóslata, a sambalai jóslatok, ami mellett van még ugye a főbb a Padmasambhava által adott jóslatok, és aztán van ugye a Maitreya visszatéréssel kapcsolatos jóslatok, de az egyik ilyen nagy terület ez a Sambala féle jóslat. Ami azt mondja, hogy a 25. király az vissza fog ide térni a helyre, és itt le fogja győzni a tanításoknak az ellenségeit, hogy kik ezek, ez lehet az embernek ötlete, vagy nem is lehet, nem tudom. És utána 100 évre beköszönt a béke, és utána a vége. Itt teljes káosz, vége a helynek egy időre. Úgyhogy ezért a sambalai jóslatok azok nagyon-nagyon borzolták ugye a tibetieknek a kedélyeit, tehát ez nagyon sokszor előkerül. Oké, és megkérdezte azt, hogy lesz ez az egész ügy, mert hogy a Földön óriási fegyverkezések vannak. És annyit válaszolt a nő, ami elég érdekes, ilyen kis ilyen misztikus válasz, hogy a ti fegyvereitek a tudat kutatásain alapulnak. Tehát ugye az emberek tudósok kutatják, tehát tudati. A mi fegyvereink a tudat természetéből fakadnak, ezért bölcsesség alapúak, fel sem lehet a két fegyver között venni. Tehát a különbséget, tehát hogy ne aggódjon ezen. És nagyon érdekes lesz, hogy ez ilyen belső-külső játék, de ha az ember belegondol, akkor tényleg azt lehet, hogy a mi tudósaink ugye nem a meditáció, tehát nem az, hogy Oppenheimer mondjuk meditáció, hogy bomba, igen, ezt így kell csinálni, hanem logikai, kutatási dolgokról szól, tehát tudati dolgokkal, és a megvilágosodás az felülírja, tehát a megvilágosodásból sokkal hatékonyabb cuccokat lehet gyártani. Nagyon érdekes hozzáállás, mert az ember azt gondolja, hogy a megvilágosodás az arra, hogy az ember a szentként ül valahol, az mindent felülír, tehát az ilyen ketyeréket is felülírja. Tehát ebben is ki tudja, hogy mennyi megvilágosodás van, de az biztos, hogy nagyon sok tudati kutatás van, ahol logikusan valaki kísérletekkel valami végel. Na és akkor azt mondta, hogy ezen ne aggódjon, mert akármilyen is fejlődik a Föld, fegyverkezés terén az nem tudja utolérni a sambalai dolgokat. És akkor ő ott a Sambala királyával találkozik, aki különféle beavatásokban részesíti, néha átalakul a formája, néha visszaalakult és egyebek. És még én azt találtam, hogy leíráskép, hogy ott repülő szerkezeteket is látott a Kantur Rinpoche, meg hogy a Sambala palotájában, tehát ahol a király fogadta, ez a király, ez nem maga a mandalának a palotája, hogy nagyon sokszor olyan, mint hogy ki, hát ő még nem tudta leírni, mert ugye ez 50-es évek, hogy ilyen kivetítők lettek volna, tehát ilyen képek jelentek meg a falakon, de ő ezt úgy írta le, hogy az ott lévő lényeknek a gondolatképei betűltek ki a falakra, és akkor ezeket lehetett így nézni. Szóval ez a Kantur Rinpoche féle sambalai utazás, ami nyilvánvalóan egy ilyen zanzásított ügy, és tehát ő legalábbis így mesélt el, hiszen maga a Dalai Láma kérte meg arra, hogy ezt mesélje el, amikor egyszer Kála Csakra beavatást adott, hiszen a Kála Csakra tantra az tulajdonképpen forrása Sambalának. És akkor ezért mondom azt, hogy mindenben van igazság, tehát a Sambala mind a négy módon létező dolog, tehát létezik úgy is valóban, mint a tudaton belül is, mert hiszen álmokból, tudati vagy meditációval is el lehet jutni ezekbe a térségekbe, pontosabban ezekből a térségekből lehet tanításokat kapni, és létezik úgy is, mint Földön is létezett, mert a Sambalának volt földi megnyilvánulása egy időben Pakisztán környékén, tehát ott egyszerűen elérhetőek voltak a sambalai tanítások, és egy időben valószínűleg volt egy olyan királyság, vagy egy olyan hely, amelyik képviselte, vagy kapcsolatban állt a Sambalával, és hát valószínűleg, hogy létezik úgy is, mint egy nem ezen a bolygón lévő hely. Ezt látszik megerősíteni a Dalai Láma egyébként mind a négy verzióból már nyilatkozott, tehát mindegyik négy rából intott, tehát hol ezt mondta, hol azt mondta, hol azt mondta, viszont ha valaki üres óráiban a Kála Csakra beavatási ritusának a könyvét olvas, a Jeffrey Hopkins folytásában, Rémiszt, akkor ott egy pici lábjegyzetben azt lehet találni, hogy Sambala Nirmának állja a birodalom, mint a Tushita, mint például a Sukhavati. Mit jelent a Nirmának állja a birodalom? Ki tudja? 1-2-3. Lehet telefonos segítséget is kérni. A Nirmának állja a látszattest. Ez. Ez a nirmánaká, tehát a tisztátalan nirmánaká az ez a test, ami csodás, de tisztátalan, és aztán vannak a tiszta nirmánakáják, mint például Sákamuni Buddha, aki ugye megszületett, megnyilvánult, vagy például a nirmánakája Padmasambhava, aki most itt nincs képe, de majdnem. Akinek egy lótuszból született meg. A nirmánakája buddhalomra azt jelenti, hogy nem földön túli hely, hanem földön kívüli hely, tehát ebben a téridőben létező másik világ. És ebből nagyon-nagyon sokat ír le a buddhizmus, írtatlan méretű kozmikus rendszereket ír le, és azt írja a Dalai Láma, hogy tehát elérhető lenne fizikailag Shambhala is, elérhető lehetne fizikailag a Tushita is, ahonnan ugye a Buddha megszületett, ahol korábbi életében élt, és például a Szukhavati is, ugye Amitabha tiszta földje, csak azt írja a Dalai Láma, hogy ha lenne olyan technológiát, hogy el tudnánk oda repülni fénysebesség fölött. De azt mondja, hogy a jegy az nagyon drága lenne, mert a jegy az bölcsességből és erényekből állna, amivel nem nagyon rendelkezünk. Szóval ilyen játékosan írja le. Tehát ő is azt írja ebben a Kámacsakráról szóló, beavatásról szóló könyvben, hogy ez nirvánakája birodalom, tehát ez egy másik hely, ahova át lehetne menni. És ezt erősíti meg az a tény is, ugye nem csak egy nagysebességű űrjárművel kellett átlépni más helyre, hanem át is lehet menni mindenféle kapukon keresztül, és akkor mondom, ezt akarjátok, elfogadjátok, akarjátok, nem? De például a Dalai Lámának az egyik tanítója, a Szergon Rinpoche, akit Jodának is neveztek, megyőződik, hogy nézett ki a füle meg a feje miatt, az ő apukája, a előtte lévő Szergon Rinpoche, ő például hozott Shambhalából gyümölcsöt és virágokat, egy utazása során, hogy valóban olyan gyümölcsök és virágok voltak, ami nem biztos, hogy ez innen való. Még azt tudni kell, hogy a papája azért lett a szertengripocsának a gerű vonalon belül, ahol mindenki szerzetes, mert ő úgy döntött, hogy felhagy a szerzetességgel, és akkor a 13. Dalai Láma, az előző mondta neki, hogy akkor bizonyítsa be, hogy tényleg képes arra, amit mond, tehát hogy ő képes nem szerzetesként is élni, a tanítások szerint, és akkor úgy bizonyította be, hogy oda ment egy jakhoz, és csomót kötött a fém csengőre, tehát a fém harangotra kötött egy csomót. Próbáljátok ki, ha megy, akkor ne legyetek szerzetesek, ha nem megy, akkor se. Oké, tehát most mondok ilyen jó történeteket, de én is olvastam, úgyhogy én csak most továbbadom. Szóval, nirmánakája birodalom. De nyilvánvalóan, hogy a meditáció terében is elérhető, mert sokan álomban érték el Shambhalát, sokan meditatív szinten látták, de valaki fizikailag átment és hozott onnan cuccokat, Kantu Rinpoche álmában is nagyon néz ki, hogy ez egy másik hely, ami létezik, valóban volt a Földön is ennek, tehát úgy tűnik, hogy mind a négy aspektusa igaz, úgyhogy innentől kezdve az ember dönthet, ahogy csak szeretne. Szóval ez a Shambhala ez azért fontos nekünk, mert nem csak a Kálacsakra tantrában említik, hanem a buddhizmus előtti bön hagyományában, tanításaiban, azt mondják, hogy az a három fivér, akinek az egyike Serab Böntön, akitől maga a bőn származik, az az Olmon Lungling nevezetű földről átjön le, születik le, száll, nem tudom. Ugye ők egymás utáni korszakokban jönnek le, és a középső volt az, akit itt Serab Böntönnek neveztek, vagy Serab Mimónak neveztek, és azt mondják ezek a tanítások, vagy hagyományok, hogy 18 ezer évvel ezelőtt született ide meg Serab Böntön, és akkor megint az ember eldobhatja a történelem szemléletét, mert elég komoly ilyen számok vannak még ilyen értelemben, és azt mondják, hogy az Olmon Lungling ez nem más, mint Shambhala. Tehát, hogy Shambhalából származik a bőnnek a tanítása, amit annyiban igazolnak is, hogy valóban létezik egy bőnös kálacsakra. Na szóval, akkor ott van a kálacsakra, hogy ez mi is. Azért egyébként el fog bőgni a harcosig, de most még a Shambhalát tartunk. Ugye szanszkritú kála és csakra. A kála az idő, a csakra az pedig kör. Tehát a kála csakra tantrája az időkörnek a tantrája, és hát egy nagyon sajátos, mindent összegző tantra, és azt lehet mondani, hogyha most megint a gyakorlás szempontjából nézzük, akkor ugye a kála az a férfi energia, az idő, ezért van az, hogy a férfiak hordanak csak órát, nem csak ilyeséget. De a kála az ugye a jelenlétnek az energiája, Tehát az azt jelenti, hogy ha jelen van, akkor a tisztelet örömét jelenti. Tehát a gyakorlásban, a meditációs gyakorlásban a tiszta jelenlét állapota az öröm pillanatait fog eredményezni, és ez a kála, és a csakra pedig az, ami a tiszta jelenlét körül van, mint tapasztalat. Ezt így értitek, ugye? Tehát én leülök, és a tiszta jelenlét állapotát gyakorlom, és közben kinyitom a szemem, és látom a kört magam körül. Ez a kála, az öröm állapota, ez pedig a csakra, amit tapasztalok, ami viszont üres. Tehát úgy hívják, hogy ugye az üres formáknak a köre, vagy az időkör. Mai modern felfogásunkban azt mondhatnánk, hogy ez a vetítő, ez meg a film kb. Tehát hogy az időköre, ami a történések filmjelenetei, ez meg maga az idő, ami vetíti rá a fényt, és de ez a mai modern interpretáció. A gyakorlat szempontjából ez azt jelenti, hogy ha valaki tiszta jelenlét állapotában, a tiszta jelenlét örömében időzik, akkor a jelenségeket, a mozgó jelenségeket játékként, táncként látja, üresként látja, és amikor ez a kettő összejön, akkor van a megvilágosodás. Tehát a kála csakrának ugye ez a nagyon rövid története, már ugye a tantrának az értelme, ugyanis azt mondják, hogy a nagy képességű lényeknek elég a címet felírni a táblára. Elég volt? Csak a cím elég, ugyanis az indiai és a buddhista tantráknak a címe a lényeg. Mert azt mondják, hogyha valakinek ezzel volt köze, akkor a cím az elég. Az így kála, csakra, ez a férfi energia, az idő és a csakra, az üres formáknak a köre, a világ, az pedig ugye a női energia, és amikor ez a kettő egyesül, az maga a kála csakra. Ez az asztrológia kulcsa is. Tehát, hogyha valaki horoszkópot csinál, ne feledkezzen meg az örömről. Különben csak marad az üres kör. De ez mi tölti ki, ugye ez nagyon fontos, a jelenlét állapota. Úgyhogy a kála csakra rendszer az egy asztrológiai rendszeren alapuló megvilágosodási módszer. És a kála csakra rendszer Sambalából ered, és azt mondják, hogy Shakyamuni Buddha tanította Sambala első, hát első királyának, hát első aki tanulta tulajdonképpen, Szucsandrának. Kétféle időpont van, vagy Shakyamuni Buddha megvilágosodása utáni első év, vagy a halál előtti első év. Ez nagyon furcsa, amikor egy asztrológiai rendszer nem tudja, hogy honnan ered, mikor, de ez a buddhizmus ilyen. A kála csakra rendszer Buddhára is úgy tartja, hogy ilyen 800-ban született. Nagyon furcsa, amikor egy asztrológiai rendszer, de ez ilyen. Egyébként 18 időpont van Buddháról, a buddhizmus már csak ilyen. Tehát, hogy mikor született. Van olyan, ami ilyen 2500-at ír. Miközben olyan mester írja le, aki nem mert azt mondja, hogy szakja van, mint a kumbagyal, hanem azt mondja, ő is a kála csakra rendszerre hivatkozik egyébként. Tehát tökéletes. A kála csakra rendszer, tehát azt meg, hogy Buddhától ered. Ugye számunkra ez azért nagyon érdekes, mert tudjuk, hogy a kála csakra rendszer ugye a bőrben is benne van, és hogy Serán Pöntöntől ered tulajdonképpen, akkor azt mondhatnánk, hogy a kála csakra rendszer lehet, hogy időtlen. Tehát, hogy sokkal régebbi időből ered, és ő csak ezt visszahozta. A történet szerint Buddha megnyilvánult kála csakraként a Dánya pataka stúpában. Ki tudja, mit jelent a Dánya pataka? Dánya pataka az azt jelenti, hogy rizshalom. Üvetült repünk, és ugye az a eredet mondája, hogy egyszer imádkoztak még valami nagyon régi időkben, és Vishnu egy hatalmas rizshalmot dobott a földre, mert éhség volt, és az imáik meghallgatásra lehetek, és ez a Dánya-patak a szúpa 1500-as évekig a világ legnagyobb tó épülete volt, amikor aztán leomlasztották a muszlim testvéreink, és, vagy hát leomlott magától, mindegy, különféle történetek vannak, és egy hatalmas dom volt, egy olyan stúpa volt, ugye, ami, ez is egy stúpa, ami nem ilyen, nem ekkora. És abban Shakyamuni Buddha megnyilvánult kála csakraként, és tanította a megvilágosodott beszéd mandaláját, valamint a holdházak mandaláját. És Szucsandra a kíséretével ott volt és ezt végignézte. Na most, akkor itt jönnek megint a misztikus részek. Valaki azt mondta, hogy ez Sambalában volt, tehát ők bementek a stúpába, és átmentek Sambalába, és ott történt meg. Valaki azt mondja, hogy ugyan a Dánya-patakában volt, egy másik helyen volt, ahonnan is. Szóval mindenféle ilyen történések vannak, ugyanis ez téridő fölötti egy tantra kinyilatkoztatása. Azért szabolkája látomás az azt jelenti, hogy nincs benne a nirvánakája, a látszattestnek a világában a téridőben. Úgyhogy ezért nehéz nagyon róla beszélni, meg beidőzni, meg mint amint térbe kötni. Ezt megnyilvánította, és azzal, hogy ebben Szucsandra részt vett, és ezt így végignézte, ezzel ő tudta az egészet. Mi úgy tanulunk, hogy lépésről lépésre tanulunk, ugye ezt ilyen nirvánakája típusú tanulásnak nevezik, hogy darabonként tanulunk valamit, aztán a végén vizsgázunk. Ezek zip-fájlok. Tehát ez tömörítetten egy pillanat alatt a csomag bemegy, és kibomlik. Egy teljes asztrológiai rendszer, orvosi rendszer, történetírási rendszer, alkimiai rendszer és a megvilágosodásnak a módszere együtt. A Kála csakrának a jellegzetessége, hogy az analógiát nélkül, amit még röviden nézem közben az időt is, mert egy Kála csakra. Tehát Szucsandrától számítják a Kála csakrának a vonalát, és annak a kezdve 7 király volt, amikor az a probléma történt Sambalában, hogy úgy írják le, hogy a Brahman hívő, nem tudom kicsodák, ott úgy döntöttek, hogy nekik ez nem kell. A Kála csakra templomot ugye megépítette Szucsandra a saját palotája mellé, ugye ez Kamtrunkocse látomásából tudjuk, hogy máig áll, tehát ez már 2500 éve ott áll az a hatalmas nagy mandala megépítve rend, és ez a tévletnyák mandalát beül, palota. 7. királynál probléma történt, mert föllázadtak. A király az elég erős volt már akkor is, úgyhogy azt csinált, hogy azt mondta, hogy akkor tessék, ha ti nektek nem kell ez a tanítás, akkor menjetek le bűnkiből a földre. Tehát ez van a Kála csakra tantrával, úgyhogy tudjuk már, hogy hol vagyunk. Bűnkiből a földön, mindegy. És akkor ők el is indulnak, de azt mondja, hogy azért mégiscsak ne, szóval az ekkora büntetés, azért már mégiscsak ne, hogy ilyen mágikus álmodó bocsájt rájuk, és aztán az egész csapat így visszavarázsolja tulajdonképpen a Kálka fővárosába, ugye a fővárosba magába, és akkor a brahmanista társadalomnak a vezetője az azt mondja, hogy bocsánat, hát ez... Hát bocsánatot kér tulajdonképpen az eltévedése, és akkor Sambala királya az egész királyságot beavatásban részesíti. Na és ez az, ami aztán utána ma például Csegyantungpánál is megjelenik, hogy egy olyan helyről van szó, ahol mindenki vacsartestér, mindenki ugyanazt a nagy rendszer gyakorolja. Nincs ilyen, hogy ülünk a metrón, meditálunk, és mindenki más a metróviságot olvas. Akkor mindenki gyakorol. Tehát körülbelül most Kála csakra, a Sambalára mondok egy-két ilyen példát magyar viszonylatban. Tehát felszállna valaki a metróra, mondjuk a Bácsi Zoli, és megkérdezett, hogy melyik katát csináljuk. Sanyi katát. Oké, nyomjuk, és akkor mindenki elkezdeni csinálni. Vagy melyik mantrát végezzük. Ezzel most nem lehetne vádolni Budapestet, hogy így működünk, de Sambalában így történik a működés, és a gyerekek nem általános iskolába járnak, hanem a szüleik, a mesterek. Én nem szeretném még az általános iskolába járni. Valaki azt mondja, hogy anyaölből való születés van Sambalában, valaki azt mondja, hogy nem. Mert egy természetfeletti születés, de egy ideális olyan társadalom, ahol az egész királyság célja, hogy mindenki eléri a felszabadulást és eléri a megvilágosodást. Tehát erre van kiépítve, erre vannak a minisztériumok, erre van minden. Minden erről szól. Úgyhogy ezért ez egy ilyen hely. És akkor azóta számítják a Kulika királyokat, a Kulika az ugye azt mondja, hogy család, tehát a család urai, mert mindenki egy család. Az egész ország ugyanannak a beavatásnak a része, mindenki egy családhoz tartozik. És ma tartunk, vagyis Kamtrunkocsénél tartunk, ugye ma tartunk a 17-nél. És azt mondjuk, hogy 25-nél lesz a probléma itt a Földön, tehát a Kála csakra időszámítása szerint 2200-valahány van. Tehát, hogyha addig meg tudunk majd hibernálódni, vagy visszaszületünk, nem tudom, ide, vagy máshova, vagy ide. Na és onnantól kezdve a Kála csakra az egy ilyen királyságként működik, és kapcsolata van a mi bolygónkkal. Tehát voltak utazások, volt, aki az egyik Kála csakra királyával találkozott itt a Földön, és ő, vagy annak valakiével, és akkor úgy jutott el a Sambalába. De ami nagyon érdekes, hogy a Kála csakra tantra maga, amit a Buddha tanított, az nincs itt. Nincs itt a bolygón, csak egy rövidített változata. Tehát, hogyha valaki a nagy kálacsokra kantrát szeretné tanulmányozni, akkor annak sajnos el kell menni ide. Ha nem ide, hanem Sambalába kell elmenni, mert nincs itt. Két szöveg van itt a kálacsokrából, a sűrített kálacsokra tantra, amit a hetedik, ez az első kulika írt, Mandzsusi írti, és aztán a következő, amit az ő utódja király kommentálja, ez a foltalan fény a Vimalapra. Ennek a szövege van itt, maga az eredeti tantra az nincs. Hogy nézni nagyon gyorsan a tantra? Öt fejezetből áll, már ugye a rövidített, ami nálunk van, amiről tudunk. Az első fejezet a külső kálacsakra, ami leírja a világok keletkezését, és érdekes módon atomelmélet van, tehát ilyen térrészecskéből vezeti le, hogy hogy keletkezik a világ, és atommodell. Aztán leírja a hüvelyet, és ugyan húzódnak vissza, hogy ezek a lábszak, a világok, és aztán elkezdi leírni az időnek az eredetét, és azt, hogy egy asztrológiai rendszer, és az a különlegessége ennek a külső kálacsakrának, hogy betűkkel van leírva, hogy kell kiszámolni, hogy a bolygók hol vannak. Rémisztő. Ugye szavaknál például azt mondja, hogy a szem az a hármas, tehát amikor azt mondja, hogy a szem, meg kell szólozni a szemmel, vagy meg kell szólozni a drága kővel, az a három drága kő. El kell osztani az egóval, az egó az összhant az őt. Tehát így van leírva a szövegben végig, ilyen kódoltan a számok, félelmetes, és le van írva egy olyan rendszer, hogy ilyen és ilyen időben, ilyen és ilyen király van, akkor ebből te hogyan tudod kiszámolni, hogy a bolygók most hol állnak. Döbbenet. A szörgé rendszer van benne, aztán egy történetírási rendszer, és azt mondja, hogy ez a külső idő. Ez a külső időnek a működése, tisztátalan működése. Aztán a második fejezet a belső időről szól, ami a mi időnk, tehát ott a köztes lét és a születéstől a halálig idejéről beszél, és arról, hogy az energiák hogyan működnek. Tehát ami a kívül az asztrológia, az belül az energiák működése a testben, és ott leírja azt, hogy a nap és a hold ciklusainak a változása az a melyik csakrában hogy működik. Ezen alapul egyébként a kálacsakra asztrológia. A kálacsakra asztrológia horoszkópja az itt a csakrákban van beírva. És jóga gyakorlatok vannak rá, hogy hol, mit, melyiket, hogy lehet irányítani. Ha valakit érdekel, akkor nyugodtan nem talál róla semmit, abszolút titkos ez a rendszer. Tehát nem publikus máig, de lehet, hogy ki fogják adni. Nekem azért van egy-két írás, nem tudom miért. Csak asztrológia. Nagyon érdekes. Különös pontok, amikor nyílik a központi vezeték, például a nap és hold fogyatkozás, teli hold, új hold, mert a két erő a nap és a holdnak az energiája találkozik különféle csakrákban. Oké, tehát a belső asztrológia az alkimiáról szól, 7 aranycsinálás recept van benne, de nagyon korrupt a szöveg, tehát nagyon nehéz. Ezért vagyok ilyen csóró, látom, bandisznos póló, nem pedig hány tárcóra. És a belső asztrológiáról szól, a harmadik kálacsakra pedig a változó kálacsakra, mert ugye azt mondja, hogy mind a külső idő működése, mind a belső idő működése szennyezett. Tehát hogyan lehet megvilágosodni, és ugye a változó kálacsakra arról szól, hogy hogyan tudom én összehozni a külső időt a belső idővel. És ezért van az, hogy a Sambala egész története, tehát a harc, az le van írva a belső történetként is, tehát a harc az embernek a negatív érzelmeivel, stb. 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 A változó kálacsakra az a beavatásról szól, a felépítés gyakorlatáról szól, csak így mutatom másatok, és a végeleg a Mahamudrából szól, ahol a szexualitás és egyéb gyakorlatok vannak. Azt kell tudni, hogy a kálacsakrához nagyon sok pártolós gyakorlat is tartozik, de tartozik hozzá egy nagy jóga rendszer, 108 gyakorlatból áll, fizikai jóga, nagyon sok önmasszázs van benne, és tartozik hozzá vagy tánc is, ahol a bolygó erőket táncolják például, borzasztó érdekes. És akkor így tulajdonképpen a külső idő, belső idő, összhangba hozásával az analógiák révén, és ezeknek a gyakorlataival, csak azért mondom, hogy elszörnyűködjetek, nyűlködjetek, hogy 54 meditációs módszer tartozik hozzá, közöttük olyanokkal, olyan, ami a saját árnyék eltüntetése. Egy idő után el kell tüntetni az emberek a saját árnyékát, és nem azért, mert ugye tudjátok, hogy a négy árnyékú ember az kicsit a focista, ugye, mert ott... De hogy valóban, ha az illető elkezd ragyogni, akkor eltűnik az árnyéka, és aztán olyan gyakorlatok is vannak benne, nyilvánvalóan a kálacsakra az idő miatt, hogy részüstben a víz, hiszen a múlt, jelen, jövő képeinek a szemlélése. Nagyon-nagyon-nagyon érdekes rendszer, nagyon sok minden meg lehet érteni a tantrák működéséből. Oké, ez a Kálasok a tantra megvilágosítás módszer, asztrológián keresztül, erről megyek az, hogy a buddhizmus összes módszerét tartalmazza, valóban utolsó tantra volt, ezután nem jelent meg tantra, minden ilyen zsöpp bele van pakolva. Ja, persze az orvoslás is nyilvánvaló, hiszen az a belső kálasokkal tartozó energiák dolgaihoz. Na és akkor hogy jön ide ugye a sangalai harcos ösvénye? Három percben. Hát úgy, hogy Shambhalával azóta is kapcsolata van sok mesternek. Például nem csak Kantri Rinpoche-nak, nem csak más Nyigma mestereknek is nagyon érdekes, pedig ők nem gyakorolják a Kálasok a tantrát, de például a leghíresebb számukra az a Csögyám Trungpa. A Csögyám Trungpának olyan képességei voltak, hogy ő fekete tükrön keresztül át tudott nézni Shambhalába, és nagyon hasonló dolgokat írt le, mint amit a Kantri Rinpoche, tehát ezeket a pagodaszerű házakat, emeletes házakat, más lényeket is egyébként. A Csögyám Trungpának Shambhala termái vannak, összesen 7 terma van, amit ő benne visszajött, csak ugye nem volt egyszerű ezeket a termákat igazán rendesen összeállítani, mert volt olyan terma, amikor ő jött benne az egész, és írta le, ilyen sör alá tétekre írta, és így dobálta hátra. És amikor átjött az egész terma, akkor utána nézték, hogy vajon melyik után van, és próbálták összeállítani a szöveget. Mert ugye ez teljes transzjánk, hát jön át az egész szöveg, és dobálta hátra őket. Meg van is egy elég különleges figura volt. Még ha belefér, akkor egy gyors történet el kell mondani. És az, ami a Shambhala termákban nála ott van, az a, úgy tűnik, hogy a bönös régi tóhoz tartozik. Tehát nagyon-nagyon érdekes, hogy nem a Kálasok a tantrában lévő gyakorlatokhoz tartozik, és az egész buddhizmust áthatja egy bönből származó ilyen visszahozás vonal, ami a négy állattal kapcsolatos, plusz középen a király. Tehát ez az egésznek a rendszere, hogy négy állat a négy égtány, és középen ugye ez a Wang kínaiul a király, ami azt jelenti csak, hogy a testbeszéd tudatnak az összehangulása révén ő uralja saját magát, és ezzel uralja a környezetét, és a tiszta jelenlét végén révén. A shambhalai terma úgy tűnik, hogy nem egy ilyen buddhista tantrikus hozzáállásból indul ki, hanem azt mondja, hogy ha ezzel valami megvilágosodott, akkor mit csinálja? Tehát akkor hogyan éljen értékes életet? Hogyan legyen a saját világának a királya? Tehát nem arról szól, hogy már itt a jogákat csinálja, aki már végig csinált ezt egészet, akkor ő hogyan alkalmazza, hogy a tigris, az oroszlán, akkor a Garudának és a sárkánynak a erényeit, ami egyébként a lungta, tehát az energiák közül az a négy állata, hogy látjuk, hogy a szél, paripa és körülbelül ez a négy állat, nagyon-nagyon ősi dolog, és ezáltal hogyan váljon a saját világának a királyává. Ugye ezért roppant érdekes, és a Csögyám Trungpának tapasztalatai voltak arról, hogy néz ki Shambhalában ez, hogy az emberek így élnek. Tehát azt mondja, hogy ez a világosság harcosai, mert szembeszállnak a félelemmel, szembeszállnak különféle negatív érzelmekkel, az önbizalom hiányjal, és merik a szívüket megnyitni, ezért harcos. A buddhizmusban a bódhiszatva vagy a harcos, az azért harcos, mert hajlandó szembeszállni a különféle negatív, sötét lehúzó dolgokkal, és ebbe természetesen mind a négyre, például a kínai rendszerben, vagy az öt állatstílus, tehát harcművészeti gyakorlatok is vannak. A Csögyám Trungpa rendszerében nem voltak, tehát az ő termáiban nem szerepeltek hozzá harcművészeti gyakorlatok, de úgy tűnik, hogy ez egész hagyomány, ez egy sokkal régi. És ő is így látta, hogy ez benne van a kínai, a japán császári dolgban. Tehát ő tulajdonképpen egy olyan dolgot hozott át, ami régen nem volt publikus, a királyoknak a könyve. Tehát hogyan kell egy királyt nevelni. De úgy, hogy mindenki saját magát hogyan nevelje úgy, hogy ő a létezésnek a saját létezésének az urává váljon. És próbálta bevezetni ugye a Shambhala társadalmát itt, meg úgy gondolta, hogy az USA az alkalmas arra, hogy ez a shambhalai társadalmi modell az része legyen az egésznek. De hát nehéz ügy, mert ugye ő kikiáltott Kanadában egy saját királyságot, amit persze a kanadai kormány ugye elfogadott, de szóval lehetett látni, hogy ez nem egy olyan egyszerűen. Mert ugye mi nem így élünk. Tehát alapvetően a probléma az, hogy mi nem, nekünk nem a legfőbb célunk, hogy szembeszálljunk a saját tudati sötétségünkkel. És ugye ezt a négy erényt gyakoroljuk, ami ugye a szemétség erénye, a játékosság erénye, aztán a szörnyű, tehát ugye szörnyeteket is kellene ezen belenni a magával szemben is, meg a negativitásokkal szemben, és aztán a kiismerhetetlenség erénye. Mondom, ez a kínai harcművészeti gyakorlatoknak nagyon-nagyon-nagyon hasonló, az öt állatelv. Sárkány, tigris, kígyó, tarú és a leopárnak az elve. És azokban is, hogy az ember megérti, hogy hogyan szerepelnek ezek az elvek, és hogy a gyakorlat az hogy mozog, akkor rájön arra, hogy lényegében a célja az, hogy az ember a saját létezésének a középpontjává, a saját királyává váljon. Tehát, hogy ez a megvilágosodott harcosnak az ösvénye. És ő úgy gondolta, hogy olyan tudunk, hogy ez bevezethető itt ezen a Földön, ez a sambalai látásmód, és ezért kezdte el ő ezeket a sambala programokat és a sambalából szóló könyveket adni. Érdekes dolog, hogy ez az egészet még a Geszárnak, a királynak a története is kapcsolódik, és akkor itt már egy kicsit kuszálódnak a szálak, mert hogy nagyon sokan, akik a sambalával kezdtek el foglalkozni, azok valahogy belegyűjtöztek mindig Geszár királynak a történetében, akiről sok mindenféle legenda lehet, hogy valamán hallottuk, a legnagyobb epikus egy ilyen történeti gyűjteménye, a Geszár eposzoknak a gyűjteménye. De nagyon úgy tűnik, hogy ő vagy Sambala királya volt, akik megjelent és megszületett, vagy nem tudom, vagy ő hozta létre itt a itteni Sambala királyságát, de vagy így mindig visszakerül. És ha van valakinek lehetősége, ugye nem csak ugye a Csagyam Tupának a Sambaláról szóló írásait olvasni, meg a Kála Csakra tantrát, mert ez a kettőt valahogy meg kell érteni, hogy ez hogyan függ össze. De például a Geszár történeteket is, és tehát vannak például a Geszárnak tánc, ami szintén 20. századi termonként jött vissza a Zsúbi Pangipocsinak, egy olyan tánc, ami az ember ezeket az elveket tánccal tudja gyakorolni, és ez egy maszkos tánc, nagyon érdekes és nagyon érdekes szövegei vannak. Tehát én körülbelül ilyen bevezetőnek ennyit gondoltam, remélem sikerült bejutnom az elejétől a végéig, tehát amit el szerettem volna mondani, az ugye a Sambala és annak a helye, a négyféle verzió, a Kantur Rinpoche utazása, aztán ezen keresztül ugye a Kála Csakra tantra története, ezen keresztül ugye a Kála Csakra, ugye a Sambala királynak a sora és a profécia, és ezen keresztül az, hogy ma a sambali harcos ösvények körülbelül miről szól. Ha van valami kérdés, akkor nyugodtan tegyetek föl, mert amúgy sem tudok rá válaszolni. És egyébként ez meg teljesen ilyen fölösleges a kezembe tartani, mert nem használtam. Ezzel az ábrával kapcsolatban. Ja, Csagyam Tupáról, igen. Neki nagyon magas hangja volt, tehát két történetet mesélek. Az egyik az, hogy amikor ő kimegy az USA-ba, akkor előtt azért elég botrányos helyzetek vagy történetek zajlanak Angliában, ő Angliában kezd, és az angolok nincsenek azzal megelégedve, hogy egy tibeti láma az miért házasodik, és miért veszel egy skótnőt. Ugye az angol úri emberek, angol úri buddhisták annyira kivúgtak, hogy följelentették a Csagyam Tupát, a saját mesterüket, hogy ő tulajdonképpen törvénytelenül birtokolja az örökbefogadott fiát. Tehát egyébként szintén egy tulku volt. És az angol törvénykezés elvette tőle a fiát. És ekkor a Csagyam Tupa, hát ugye nem volt egy túl jó állapotban, de autót vezetett és belerontott egy édességboltba. Tehát ez milyen szimbolikus, hogy... és agyvérzést kap, majdnem meghal, de nem hal meg, mert borzasztó életerő van benne, de levénul. De nagy rész egyébként utána visszajött a levénulától is. És akkor döntött úgy, hogy menni kell Angliából. Tehát vagy ez angol kákezetben. Úgyhogy kimegy az USA-ba, és akkor még neki Angliában nem voltak. Neki volt egy Sambala termája, ami fiatal korában jött át neki még Tibetben, de annak a könyvét azt elvesztett. Tehát annak az írása sajnos az elveszett. Ami már ugye előre jelezte azt, hogy neki nagyon komoly kapcsolata van a Sambalával, és hogy mondtam neki, hogy fekete tükörbe nézve ő látta. Tehát el tudta írni, hogy mit lát a Sambala vagy Kála a városával. Na és akkor kimegy az USA-ba, és az USA-ban akkor ugye fogadják őt, mint nagy tibeti lámát, meghívja a teozófiai társaság, ahol az volt a szokás, szintén angolkák ültek az USA-ban a teozófiai társaságban, hogy a cipőt le kellett venni, nem lehetett dohányozni, és mindenki nagyon tiszta, mindenki nagyon szellemi, és a Csagyam Tupa, hogy ne hívják meg soha többet, nem vette le a cipőjét, hanem berontott úgy, hogy a kezében volt egy viszki, és a másik kezében meg egy hamutált, és cipőben leült, letette a piát, kitette a hamutát, teljes, iszonyatos akkurátos lényként rágyújtott, tehát az gyönyörű volt, azt a harcművészetnek kell megtanulja, hogy ő mozgott. Hogy ez? És az öngyújtó, és a banda meg. Tehát olyan írdatlan tiszta jelenlétben tudta csinálni ezeket a botrányos dolgait, és akkor ott dohányozva, kicsit kortyol, kicsit izé, hát nem hívták meg soha többet, tehát nagyon, nagyon jól sikerült a dolog, és mondta is, hogy ne is hívják, mert ezek zárt lények, nem lehet őket tanítani. Tehát... És aztán voltak ilyen dolgai, ami hát itt szerette robbantani az emberekben a lemenő napi oldalának a tudatállapotát, és a megvilágosodásnál lehet ilyen lemenő nap, felkerülő nap, éjszaka, stb. Szintjére osztani a megvilágosodás történetét, mondjuk a Buddhának is, hogy a délután ült le a lemenő napnak az állapotában. És a lemenő nap az azt jelenti, hogy valaki a mulandóság állapotában időzik, minden rossz, meg fog köregedni, meg fog halni, az egész élet az erről, pont is különben is, és nem bírunk semmit, és az ember megy össze. A lemenő nap világában a lényeink nevezte ezeket a ilyen, akár spirituális lényeket is. És ezért szerette a lemenő nap egóját azt kicsit így robbantani, úgyhogy volt egy tanítvány, aki őt vitte kocsival. Ez Colorado-ban volt, ahol egy olyan úton, azt hiszem, teljesen egyenes volt két város között, és azt hiszem 55 mérföld volt a sebességhatár, és tele volt rendőrrel, mert hogy teljesen egyenes volt az út, és híres volt az USA-ban arról, hogy ott vannak a nagy versenyek. Úgyhogy az le volt az egész rendőrözve, és ugye az volt a 55-től 60, különféle sebesség határok voltak, ahol különféle büntetések jöttek, a 120 az élből börtön, tehát az azonnal jail. És akkor a tanítványa beült, hogy akkor mennek a városba, hogy ült hátul a trunkba, és egy nagyon magas hangja volt, és ezt csak annyit hallotta a sofőr, hogy faster. Egy kicsit beletapsolt a pedálba, ugye már 55 fölött jártak, tehát nem tudta, hogy ez nagy komoly pénzbüntetés, a rendőrök meg ugye körbe mindenhol, és akkor ez így ül hátul, és előre, ahol I said faster. És akkor ez ment, úgyhogy 120-szal mentek végül is. És akkor megérkeztek, a faszit levert a víz, az hát ugye tudja, hogy börtön, tehát innentől kezdve, ráadásul a szeme sarkából látta a rendőröket is maga körül, tehát látta, hogy ott volt végig a soron, ott voltak a rendőrök, megérkeztek és mondta, hogy hát én kocsa remélem, hogy elégedett, hogy így. De hogy ő látta a szeme sarkából a rendőröket, tehát hogy akkor most akkor lehet, hogy vonuljuk a börtön, és akkor mondta, hogy nyugi, azok aludtak. Úgyhogy ő csinál nagyon érdekes lény volt. Ami nehéz volt nála, ugye az, hogy nem tudott sok mozgást akarodni tartani, mert hogy lebénul. Úgyhogy ez is ugye a sambalai látásmódhoz tartozik, hogy ember képes felülírni azokat a törvényeket, amik itt ugye lemenően a birodalmához tartoznak, és ez egy olyan próba elég sokszor bemutatta a maga elég botrányos dolgaival, de rendkívüli volt az a tanítás, tehát hogyha tudjátok nagy részt angolban sambalai tanításokat olvasgatni, akkor meditációs gyakorlathoz is, hogyha valaki ugye ebből indul ki a kálcsokra, vagy hogyha valaki a harcművészet felül indul ki, nagyon-nagyon sok értékes információt nyer arról, hogy hogyan lehet a harcművészet gyakorlatait és világát átkozni a hétköznapokban, és ezáltal megvilágosodni. Úgyhogy köszönöm szépen, remélem inspiráltam benneteket valamennyire. Vége.
Köszönöm szépen.